Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Brüsszeli Hét. Egy év késéssel idén tavasszal indult el az Európa jövőjéről szóló konferencia sorozat, amelyhez bárki hozzá tud szólni a világhálón keresztül is. A konzultáció egy éven keresztül tart, 2022 első fél évében értékelik a hozzászólásokat. A Brüsszeli Hét most egy speciális adással jelentkezik. Újhelyi István, szocialista EP képviselő rendezett egy online kerekasztal beszélgetést. Ennek egy szerkesztett részletét hallhatják most. A házigazda mellett részt vett ezen Navracsics Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európai Stratégia Kutatóintézetének vezetője, állandó szakértőnk Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője, valamint Filippov Gábor történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója. A beszélgetés Filippov Gáborral kezdődik.
Nem most került a csizma az asztalra, ezt a csizmát ezt hosszan emelgetjük már jó néhány éve. Most ugye látványosabb ennek az egész témakörnek az aktualitása, itt nagyon sok témát fel lehetne hozni, eseti jelenségeket és hosszú távú trendeket is. Szerintem a legfontosabb probléma az az, hogy az elmúlt 10 évben az Európai Uniónak olyan válságokkal kellett szembesülnie, most már másfél évtizedről beszéltünk inkább, ugye pénzügyi és gazdasági válság, most legutóbb a COVID-19-es válság, amelyek felszínre hozták az unió intézményrendszerének a problémáit, a fogaskerekek közé beakadt porszemeket. Emellett van egy hosszabb távú trend is, ez nevezetesen röviden úgy lehetne összefoglalni eléggé pesszimistán, hogy az Európai Uniónak a globális jelentőségének a csökkenése. Ez részben demográfiai trendekkel magyarázható, részben az Egyesült Államok és Kína nagyhatalmi versengésének a fejleményeivel. Röviden összefoglalva a kérdés az az, hogy 10 év múlva az Európai Unió az egy gyorsabb, hatékonyabb, relevánsabb nemzetközi szereplő tud-e lenni, mint most. Ennek pedig nyilvánvalóan vannak előfeltételei az intézményrendszer reformját tekintve. Tehát ebből a szempontból én ezt most egy nagyon fontos csizmának tartom, ami kikerült az asztalra. Ugye a kérdés, amire majd biztos vissza fogunk térni, az az, hogy mit fogunk ezzel kezdeni.
Biztos úr, Tibor, a ti időszakotokban kezdődött egyébként ennek az egész ügynek a tervezése, keresése. Ráadásul mondjuk el a hallgatóságnak, hogy valójában 2020 tavaszán kellett volna elinduljon ez a hivatalos konferencia sorozat, és milyen az élet, egy pandémia, egy járvány, az képes egy egész EU reformot arrébb tolni egy évvel, az összes intézmény alkalmazkodott a vírus hatásának, de hát egy év késéssel is, de tudjuk, hogy az Európai Unióban azért hosszan és lassan terveznek és őrölnek a malmaink. Hogy láttad az elmúlt években, mikor került elő a kérdés, és milyen céllal fogalmaztátok meg? Kérdés ugyanaz, miért került most a csizma az asztalra?
Így van, ugye ennek volt egy előző köre is, amikor még a bizottság egy, ha jól emlékszem, 5 forgatókönyvből álló jövőképet bocsátott az uniós intézmények és a tagállamok elé azzal, hogy folyjon egy vita erről a jövőképről, és aztán ezt összegeztük a későbbiekben, de szerintem a gyökerek még mélyebbre nyúlnak vissza. Részben az, amit Gábor említett, ebben teljesen igaza van. Másrészt pedig az az alaphelyzet, hogy mire a Lisszaboni szerződést elfogadták, és a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, addigra gyakorlatilag elavult. A Lisszaboni szerződést megalapozó hit és közhangulat még a 2000-es évek elején az volt, hogy valójában nincs itt semmi probléma az európai integrációval és az európai integráció mögött lévő közmegegyezéssel, és ugyanúgy lehet tovább menni, ahogy az azt megelőző több mint 50 évben. Ebből adódóan a Lisszaboni szerződés gyakorlatilag egy újabb lépést jelentett az európai integráció eredetileg még az 50-es évek elején megtervezett útján. Még ha volt is ugye ebben kompromisszum, mert az alkotmánytervezetet nem sikerült elfogadni annak idején, tehát onnan vissza kellett lépni, de ha valaki megnézi a Lisszaboni szerződést, akkor ez nagyon szépen illeszkedik tulajdonképpen a római szerződést egymás után módosító szerződés, módosítások és új szerződések sorozatába az egyre szorosabb unió jegyében, és szerintem ez változott meg alapvetően gyakorlatilag már akkorra, amikor a Lisszaboni szerződés hatályba lépett 2009-ben, jó részt a keleti bővítésből adódóan, részben szerkezetileg is, részben politikailag is teljesen új korszakot nyitott, és az uniós intézmények mostanra jutottak el annak a felismeréséhez, hogy ez úgy nem mehet tovább, ahogy eddig ment, ugyanakkor, és ez mutatja a korlátozott ambícióját ennek az egész vitasorozatnak, attól rettegnek, hogyha egyszer megnyitják a szerződést, akkor azt soha többé nem fogják tudni lezárni, mivel nincsen mögötte konszenzus. Tehát ebben a csapdában egy ilyen félig jól sikerült kezdeményezésnek tartom én az Európa jövőjéről szóló vitát, ami valószínűleg félig jó eredményeket fog majd hozni.
Zoli, te bejáratos vagy sok olyan helyre, ahova még mi sem, sokszor még politikusok, tehát akár biztosok sem, hiszen olyan bizottsági szakértőkkel, tisztviselőkkel szoktál háttérbeszélgetni, ne adj Isten egy jó belga sört meginni a Jordanon, akik biztos, hogy picit másképp látják, realistábban látják, sokszor szkeptikusabban látják a nagy politikai célok megvalósulásnak lehetőségét. Hogy tapasztalod itt a brüsszeli buborékban, hogy mit gondol ez a világ, az itteni tudósítók, az itteni háttérfigurák, mit gondolnak az egész Európai Jövőjéről konferenciáról?
Igen, azt hiszem, hogy ami most történik, az igazából pontosan a buborék szemléletnek a meghaladására tett kísérlet, hogy ez hogy sikerül, azt nem tudom. De igazából azt hiszem, ez nagyon fontos dolog, hogy az Európai Uniónak van egy ilyen kockázata, és ez az újságírókra is vonatkozik, hogy mindenki fő a saját levében Brüsszelben, és nagyon nehéz hogy látni, hogy tulajdonképpen mi is történik a végeken, az Európai Unió végén. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy ilyen kísérlet is részben, nem csak az Európai Unió változott egyébként, hanem változott a társadalom is, az európai társadalom is. Változott a kommunikációs módszer. Kezd létrejönni valamiféle európai, mondjuk így közvélemény, még ha egy kicsit el is túlzott, ez egyfajta démosz is. De ne felejtsük el azt sem, hogy igazából a kérdés az, hogy ez, ami most történik, az időzítés kérdése, ugye az utána lő valaminek, vagy pedig elébe megy valaminek. És ha a 2019-es parlamenti választások, ha gondolunk, emlékezzetek arra, hogy ugye a Greta Thunberg féle mozgalom volt az első ilyen, meg a fiataloknak a mozgalma, hogy ami főleg a klímavédelmet előrehozta, és egy számos országban egyébként jelentős változást indított be. Tehát tulajdonképpen azért mondtam ezt, hogy előtte vagy utána vagyunk, ez már az Európai Unióban részben egy reakció, mert egy kicsi spétreakció is arra, ami a valós életben végbe megy. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos legitimációs vita is lesz, tehát az Európai Unió számára az is fontos lesz, hogy vissza tudjon csatlakozni, kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akiknek az érdekeit leginkább kéne képviselni, és akkor még egy dolgot behoznék ebbe a képbe, ugye sokszor beszéltünk arról, hogy az Európai Unió évtizedeken keresztül igazából kezdetben nem is annyira az emberekre koncentrált, hanem a vállalkozásokra, tehát a szabad, a vállalkozás, a tőke, az áruk és a szolgáltatások, aztán a személyek természetesen szabad áramlása előtt álló akadályokat próbálta lebontani. Valahol az emberek azért sokszor kimaradtak ebből a képből, az utóbbi években viszont ez fontosabbá vált, és ha mindezt hozzátesszük azt a sok válságot, és azt, hogy az Európai Unió most egy gazdasági korszakváltás előtt van, egy új gazdasági modellről tulajdonképpen részben már el is indult, nem is a vita, a megvalósítása, és ezért erről beszéltünk később, vannak bizonyos szempontból kételjeim, hogy mennyire fogja ez a vita valójában igazából befolyásolni, új irányba terjelni az Európai Uniót, szerintem a politikusok inkább arra számítanak, hogy megerősítik azokat az elképzeléseket, vagy valamilyen irányba eldöntik, amelyek egyébként már régóta az asztalon vannak, jó pár évvel ezelőtt. És még utolsó szó, ugye valóban én is úgy gondolom, hogy a Juncker-féle papír, aminek ugye a Juncker-féle testületnek a Tibor is tagja volt, 2017. március 1-én, most utána néztem vitára készülve, és az egy annak idején elég sok kritikát kapott, viszont érdemes megnézni és újra elolvasni ezt a papírt, ahol benne volt már az is, hogy szerettek volna indítani egy társadalmi vitát. Ez most történik egy kis utólag. Az viszont természetesen a Juncker-féle papírnak más volt a célja, ők egy modellt akartak először kiválasztani, 5 különböző opcióval, a status quo-tól kezdve egészen meg a belső piacra való visszamenetelik, egészen az integráció mélyítéséig. Én szerintem ez a vita most nem arról fog szólni, sokkal praktikusabb vita lesz majd természetesen. Aztán meglátjuk majd, mivel fog végződni. Brüsszeli hét.
Most folytatódik a beszélgetés Európa jövőjéről. Az online rendezvény házigazdája Újhelyi István, szocialista EP képviselő, vendégei pedig Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője, Filippov Gábor történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, valamint Navracsics Tibor korábbi uniós biztos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője.
A az EU-staton keresztül részt veszünk meglehetősen sok ilyen rendezvényben, meg vitában, de egyébként úgy, mint volt biztos, hogy nem kerestek meg minket.
Mi az, amiben inkább lépnétek vissza az integrációban, és mi az, amiben esetleg azt mondanátok, hogy muszáj valami fajta erősebb európai jelenlét? Tibor?
Hűha, ez így első körre nagyon nehéz kérdés. A bármilyen előrelépés, szerintem hiába való előrelépés mindaddig, ameddig a stratégiai autonómia, a szuverenitás, illetve általában a döntéshozatal kérdésében nem születik döntés. Tehát az európai integráció története az gyakorlatilag arról szól, hogy mindig újra és újra nekifutnak a tagállamok és az uniós intézmények arra, hogy na most aztán tényleg egy hatékony intézményrendszert fogunk csinálni, de az utolsó pillanatban a különböző nemzeti érdekkonfliktusokon mindig megbicsaklik ez az egységes akarat, és különböző bonyolult megoldások születnek, aminek a már-már parodisztikus megoldása a Maastrichti szerződés pilléres rendszere volt, ami egy elképesztően bonyolult rendszert hozott létre, úgyhogy mára egyébként egyszerű lett a szerkezet, de a bonyolultsága a döntéshozatalnak és mindennek ugyanúgy megmaradt. Tehát ha ebben a kérdésben, én azt mondanám, hogy a szuverenitás kérdésben, vagy nem is elégednék meg a stratégiai autonómia, hanem a kérdésével, hanem azt mondanám, hogy a szuverenitás kérdésével valami egyeneset nem mond az Európai Unió a vita végére, akár úgy, hogy az Európai Unió, az uniós szint már pedig nem rendelkezik szuverenitással, és a tagállamok rendelkeznek szuverenitással, vagy azt mondja, hogy az Európai Unió is részesül a szuverenitásról, és ezt megosztva gyakorolja a tagállamok, hogy bármi ilyen kijelentés nem lesz a záró dokumentumban, akkor teljesen mindegy egyébként, hogy milyen részmegoldások és szakpolitikai megoldások születtek, mert csak hurcoljuk magunkkal tovább az előző évtizedek konfliktusait. De lehet, hogy éppen ez a logikája az európai integrációnak.
Gábor, ugyanaz a kérdésem.
A heves vitát azt nem én fogom beindítani, mert az eddig elmondottakkal nagy részt egyetértek. Kiemelve azt, hogy a döntéshozatalnak a reformja szerintem az a nulladik lépés, aminélkül érdemi reform az elképzelhetetlen, aztán erről lehet politikai vitákat folytatni, hogy annak hogyan kell pontosan kinéznie. Ezt a politikai vitát én, mint atya kutatási igazgató nem fogom elindítani. Egy dolgot tennék hozzá a történethez, hogy a Covid-járványnak az egyik hatása az lett, hogy egy picit előre rugdosta az Európai Uniót a közös hatásköröknek a kibővítésében. Ennek az egyik motorja egyébként a nagyon ambiciózus klímavállalásoknak a csokra, a másik pedig a mostani válságnak a megoldása. Itt számomra az lesz egy kérdés, hogy sikerül-e egyrészt tartósítani ezt a fajta jogkörkiterjesztést, közös hatáskörkiterjesztést, másrészt pedig, hogy lesz-e tényleges saját forrása az ilyen hatásköröknek a gyakorlatba ültetésének. Tehát, hogy elindultunk most tavaly afelé, hogy az Európai Unió gyakorlatilag közösen tud adósságot vállalni, leegyszerűsítve ezt így lehet megfogalmazni a nézőknek. A kérdés az, hogy ebből tartósan milyen intézményesülés fog történni. Ami pedig maga a konferencia sorozat szempontjából nekem fontos, az az, hogy a közbeszédet lehet egy picit, nem szeretem ezt a szót, hogy edukálni, de el lehet-e mélyíteni egy kicsit az Európai Unióról szóló közbeszédet. Tehát én itt most akkor a vitának az elején vagy a közepén intenék mindenkit attól, hogy arról beszélgessünk itt, hogy a reform folyamat végén az Európai Egyesült Államok vagy a Nemzetek Európája áll-e. Nyilvánvaló, hogy nem erről szól egy értelmes reformkoncepció. Politikai nyelven persze ennek van érthető relevanciája, de az igazi kérdés az az, hogy mit fogunk arról gondolni, hogy hol érdemes mélyíteni, bővíteni, és adott esetben hol érdemes a status quo-t megvédeni, vagy akár visszanyesni az integráció, de itt nyilván nem ez a két szélső pólus lesz a tétje ennek a folyamatnak.
Károsnak tartom ezt a két víziót egymással ütköztetném, hogy mindenki idomuljon valamelyikhez, hogy Európai Egyesült Államok vagy Nemzetek Európája, ennél jóval bonyolultabb már ma is az Európai Unió, és hogyha így akarnánk szétszedni az unió mai intézményrendszerét, vagy így próbálnánk összecsomagolni egy erősebb integrációt, az garantáltan kudarc lenne szerintem, sem a közlemény, sem pedig az egyes tagállami politikai folyamatok ezt nem tudnák befogadni. Ebben én is biztos vagyok. Zoli?
Igen, tehát szerintem, hogy az sosem ütött az Európai Unióban, hogy előre megmondtuk, mi a végcél, mi a vége az európai integrációnak, hogy ez így nem működik. De azt szoktam hasonlítani azt a helyzetet, hogy valaki áll egy mondjuk ilyen 10 lépcső tetején, lépcsőházban, és azt mondják, hogy ugoljon le. hát nyilván meggondolja többször is, hogy leugrik a mélybe, viszont hogy egyesével veszi ezeket a fokokat, akkor egy idő után az utolsó fokról leugrani, vagy lelépni már nem a nagy probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy az egész uniós integrációnak ez a logikája, de van ennek egy gyakorlatias része is. A gyakorlatias része pedig az, hogy milyen kihívások érik az Európai Uniót. Nézzétek meg, hogy tulajdonképpen az Európai Unió integrációja mindig akkor mélyül, mikor van egy válság, van egy kihívás általában. És azok az országok is egyébként, amelyek ideológiailag vagy más szempontból ellenzik az integráció mélyítését, ők is végül is felszállnak erre a konvojra, nem szállnak vele szembe, mert egyszerűen látják számukra az előnyöket. Tehát nagyon fontos az időzítés kérdése. Milyen kérdés, mikor kerül éppen napirendre, és mi váltja ezt ki? Mondanak még egy dolgot, ami szerintem szintén fontos ebben, hogy amiért ez a helyzet, amikor nincs szerződés módosítás, amikor nincsenek a hatás, hogy a Tibor mondta, hatáskörök elosztva, vagy világosan elkülönítve egymástól, akkor egy olyan időszakban az Európai Unió, amikor ugye, mi hajtja az Európai Uniót előre? A válságokra való azonnali válaszok, ugye azok által nélkülözik sokszor, néha nélkülözik a jövőt, de ott van az Európai Bíróság. Az Európai Bíróság gyakorlatilag abban a helyzetben, amikor a tagállamok nem képesek egymással, vagy nem ugyanúgy értelmezik a szerződéseket, vagy egyre több új kihívás, egyre több új konkrét problémát termel, az Európai Bíróság kvázi törvényalkotóként lép fel. Értelmezi a szerződéseket, nézzük meg a kartának az értelmezését, és hadd hozzam, amit be a képbe pont érdemes lesz megnézni azt, hogy az európai, hogy miről is kéne, mit is kellene tisztázni. Pontosan a magyar pedofil törvény kapcsán, ha valaki elolvasta azt a levelet, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak, abból kijön az, hogy tulajdonképpen legalább 5-6 különböző a módszer vagy indokkal az Európai Bizottság támadja ezt a törvényt, de abban például olyanok is vannak, hogy például audiovizuális szolgáltatás szabadsága, vagy más elemek. Tehát nem is feltétlenül mindig ugyanaz, amire mindenki gondol, amiatt támadják. Magyarán azt is jelenti igazából, hogy az Európai Unió mostanra egy olyan szervezetté, olyan nőtt, egy olyan orgánummá fejlődött ki, amiben minden összefügg egymásra. És úgy gondolom, hogy ennek a dolognak a tisztázása, ha már sikerül, akkor ez egy érdekes dolog lenne, fontos lenne. És például olyan kérdés föltenni, hogy vajon az Európai Unión belül meg tud-e élni többfajta demokrácia felfogás. Ugye látjuk, hogy ez az egyik kihívás most. Ugye hiszen Magyarország, Lengyelország nem ugyanazt a demokrácia felfogást követi, vagy legalábbis értelmezés, sok esetben mindesetleg mások. Tehát én úgy gondolom, hogy aztán a hatáskörök elkülönítése, amennyiben lehetséges. Tehát rengeteg probléma van, amit tisztázni kellene. Szerintem legalább ezeket a vitákat meg kellene végre valahára ejteni. Lesz-e konklúzió? Azt nem tudom.
Egy érdekes kérdés, hogy ugye valamikor a francia elnökség alatt kellene konklúziót vonni az elmúlt egy évről, Macron választási kampánya idején, ami nagyon izgalmas, hiszen Macron nyilvánvaló, hogy szeretett volna, úgy is vonult be a francia és az európai politikai térbe, hogy ő egy erős európai vagy nemzetközi szereplőként állította be magát, tehát Macron a saját elnökségi kampánya idején nem mehet el a dolog nélkül. Ez számíthat-e szerintetek, kérdezem mindannyiótokat, hogy ha Macronnak az az érdeke, hogy ott élére állítsa az egészet. Nem tudjuk, mi történik Németországban szeptemberben a választásokon, de hát nyilván az új német kancellár meg akarja mutatni a bicepszét, hogy ő továbbra is Európa egyik vezetője Merkel után. Szóval ezek befolyásolhatják ennek az egész konferenciás sorozatnak a végét, mert akkor lehet, hogy nem csak beszélünk, hanem tényleg lesznek erősebb politikai konfliktusok, és lesz egy erős resolution, ami még akár valami újat is hozhat. Tibor?
Ha már eddig mindig elsőnek szólítottál fel, akkor gondoltam, most jelentkezem önkéntesen is. Szerintem maximálisan. A francia-európa politika egyik alapvető jellemzője az, hogy döntő emberpolitikai célokat szolgál. A franciák azt támogatják az európai integrációban, ami őnekik jó, és amit egyébként nemzeti költségvetésben nem tudnak megoldani. Ilyen értelemben a francia-európa politika egyértelműen a francia belpolitikának a kiterjesztett terrénuma. És én biztos vagyok benne. Abból indulva, hogy Macronnak ugye ismét az lenne, ha csak a számok alapvetően nem változnak meg, akkor ismét az lenne az optimális, hogyha nem egy jobb-közép kihívója lenne, vagy egy bal-közép kihívója lenne, hanem egy radikális jobboldali, tehát Marine Le Pen, akkor én nagyon szépen el tudom képzelni azt, hogy kifejezetten poentírozni fogja ezt a vitát arra, hogy bármennyire is a szofisztikált megközelítésnek ellent mond, de egy választási kampány logikájának nem mond ellent, a több Európa, vagy pedig az Európa szétesése, vagy nem tudom, bármilyen ilyen apokaliptikus vízió, amit mind a két fél megfogalmaz majd. Tehát én azzal számolok, hogy nem fogja tudni megállni Franciaország azt, hogy ne terelje az egészet az elnökválasztás, és az utána következő nemzetgyűlési választás kampány logikájában.
Zoli itt a modern technika segítségével felnyitotta a kezét.
Igen, szóval igen, Franciaország azért is érdekes szerintem, mert valóban leképezi valahol Franciaország, a francia belső dinamika, a politika, az Európai Uniós folyamatokat is, tehát a nemzetállam versus mélyebb integráció, az identitáspolitika, a nemzetek fölötti Európa, tehát ez mind jelen lesz, várhatóan löppen lesz ugye a kihívó, várhatóan, ha csak nem történik valami nagy meglepetés. Egy dologra hívnám figyelmet, hogy érdekes a franciák, de érdekes egybeesés időben. Ugye talán emlékeztek arra, hogy az alkotmányos szerződést kibuktatta meg annak idején, ugye Franciaország, meg Hollandia, 2005-ben egy népszavazással, akkor az egészet ugye a franciák egy negatív agendára fűzték föl, a lengyel vízvezetékszerelőre. Ugye az volt ő volt a fő első számú ellenség, akkor ugye Chirac volt az elnök, és akkor Franciaország mindenki azt hitte, hogy egy nagyon pozitív erő lesz, aztán ehhez képest tulajdonképpen így buktatták meg, nem feltétlenül rossz okból, és ezért mondom azt, hogy viszont Macron nyilvánvalóan egy kicsit már végrehajtott egy váltást ebben a szempontból. Igaz, hogy a lendület alább hagyott, mert ugye Merkel és az Európai Unió, és többi kollégá az Európai Unióban nyilvánvalóan egy kicsit nem volt erre vevő. De emlékeztek arra talán egy-két évvel ezelőtt, Macron nagyon megpróbálta a francia, mondjuk így, hogy felemelkedést, a versenyképesség javulását európai kontextusba helyezni, és olyan európai témákat a felszínre hozni, vagy ott erőltetni az integrációt, ami a Franciaország számára kifejezetten kedvező lett volna. Úgyhogy valóban igen, hát nem lesz rossz kezekben, meglátjuk, hogy mennyire lesz most a francia belpolitika segítő, rásegítő, vagy pedig éppen elutasító ebből a szempontból.
Az Európa jövőjéről szóló kerekasztal beszélgetés egy szerkesztett változatát hallották. Az online rendezvény házigazdája Újhelyi István, szocialista EP képviselő volt, vendégei pedig Gyévai Zoltán, az EU Monitor főszerkesztője, Filippov Gábor történész, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója, valamint Navracsics Tibor korábbi uniós biztos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének vezetője. Brüsszeli hét. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Jövő héten is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!